A Monarchia katonája, Samsula Rezső tábornok élete. Ez a címe a könyvnek, amely elénk tárja, miként álltak helyt őseink az első világháborúban, és milyen áldozatokat hoztak hazájukért. Bemutatja Samsula Rezső tábornok békebeli életét, aztán a háborús éveket, és bepillantást enged egy hadosztály vezetésének harcászati, logisztikai és adminisztratív nehézségeibe. Vendégem a stúdióban Samsula Rezső tábornok unokája, Samsula György, és a kötet egyik szerzője, Kajon Árpád történész. Az első kérdés nyilvánvalóan az, hogy a történész szerint milyen jelentősége van ennek a kötetnek, milyen új információhoz jut az olvasó az első világháborút illetően?
Alapvetően azt szeretük volna bemutatni ezzel a könyvvel, hogy egy egész hadosztály az, hogy működött a fronton, milyen feladatai voltak a hadosztályparancsnoknak, akár adminisztratív, akár logisztikai, vagy bármi, ami kapcsolódott ehhez, és ezt Samsula Rezső tábornok életén keresztül tudtuk bemutatni, hiszen gyakorlatilag a háború első napjától kezdve az utolsóig végigharcolt a hadosztálya. Az elején még csak az egyik dandárának volt a parancsnoka, de utána rövidesen 1915. júliusának elejétől már ő vette át az egész hadosztály parancsnokságát, és ez így is volt a háború legvégéig, az utolsó hónapban, ha jól emlékszem, 1918. novemberében már egyel följebb a 24. hadtes parancsnokává léptették elő, de ez már egy ilyen rövid időszak volt. Ebben a könyv ugye, mivel egy életrajz, tehát az 1800-as évek ugye második felével indít, ahol ugye végigkövethetjük a Samsula Rezső katonai pályafutását, utána a frontra vonul a hadosztállyal, és utána a háborúban a 41. hadosztály elsőként az orosz fronton harcolt, meglehetősen sokáig, ott megjárta az elején a előrenyomulás, visszavonulás, ezt többször előadták, utána a Volhiniába állomásoztak egy jó darabig, ott érte őket a Brusilov offenzíva, utána vissza kellett vonulniuk a Nyeszter könyökben, ha jól emlékszem, és utána 1916 végén kerülnek át az olasz frontra, ott mondjuk sokáig csak gyakorlatoznak, meg készülnek az ottani viszonyokra, és hát akkor utána ott élik meg a 10., 11., 12. kisvonzó csatákat, és akkor részt vesznek még a Piavei csatába is 1918. júliusában, és aztán végül az olasz fronton éri őket az összeomlás és a háború vége.
Mindjárt ide visszatérünk, mert azt szeretném, hogyha néhány jellemző történetet mesélne ebből a könyvből, mert hát az a dolgunk, hogy megmutassuk, hogy mennyire testközelbe vagy ember közelbe hozza a háborút ez a kötet bizonyos szempontból. De szeretném megkérdezni, hogy miért gondolta Samsula úr, hogy fontos, hogy ez a könyv megszülessen. Ennek az időszaknak a bemutatása, vagy a nagyapjának a rátermettsége, a kötelesség tudata, a katona volt az, ami fontos itt, hogy megmutatkozzon?
Azt gondolom, hogy az első világháborúról a elmúlt évtizedekben nagyon kevés szó esett. A magyar történelmnek egy meghatározó időszaka volt az első világháború és az azt követő természetesen békék, ami mai napig kihat az ország és a lakosság életére. Az első világháború 4 év alatt a magyar katona, a magyar nemzet óriási áldozatokat hozott, ezt általában nem szokták ma már megfölemlegetni. Én úgy gondoltam, hogy kell egy könyv, ami bemutatja azt, hogy a nagyapáink mit éltek át, hogy harcoltak, milyen hősiesen védték azt az országot, amely számukra a hazát jelentette, és nem csak a magyarok, ebben a könyv elég jól ki van domborítva, hogy a nemzetisége is éppen úgy harcoltak a magyar királyságért, mondjuk így, vagy közös hazáért, mint maguk a magyar nemzetiségű katonák. A román csapatok, akik nagy száma voltak jelen az olasz fronton, annak ellenére 16 óta Románia hadba állt a monarchiával, az utolsó percig hűségesen kitartottak az ászló alatt. Tehát egy csomó olyan zavaros téma volt Magyarország az utóbbi időkben az első világháborúról, amit nagyon fontos lett volna korrigálni. A másik, amit szerettem volna, hogy a magyar tábornokokra, a magyar hadvezetés is legyen valami képe a mai fiatalságnak, vagy a mai nemzedéknek. Nyugaton az első világháborús tábornokokról, hadvezérekről könyvtárak jelentek meg, de még Oroszországban is. Sőt, még Ausztriában is elég sok könyv foglalkozik, a Konrádtól kezdve az összes többi nevezetes tábornokkal. Magyarországon, mint ezt elhallgatták volna. Egyetlen könyv jelent meg a Terztyánszkiról nem régen, de hát azért monarchiának volt körülbelül 450 altábornagyi rangú katonája, és ennek egy jó része magyar nemzetiségű volt. Egyesek jól beváltak a fronton, mások kevésbé, mint minden, ami emberi cselekvéshez kapcsolódik. Én úgy érzem, hogy a könyv hőse az nagyon jól bevált a katonai pályán, ezt mutatja az előre menetele is, hiszen neki se főúri származása, se összekötetés a vezérkarral nem volt, és azért dandárt tábornoktól ment föl tulajdonképpen a hadtestparancsnokságig, ami nagyon ritka karrier volt abban az időben a fronton. Azon kívül ugye el kell mondani, hogy Samsula tábornok végig honvéd alakulatokat vezérelt. Tehát ő összeforrott azzal a magyar nemzetiségi, vagy magyarországi katonatömeggel, amelyik az első világháborúban a Monarchia haderejének javát adta. Hogy ez mennyire volt sikeres, mennyire volt sikertelen, ez a könyvből nagyjából kiderül, hiszen benne vannak a nagy győzelmek, de benne vannak a nagy vereségek is, a kudarcok, amiket bizony kár volna letagadni, hiszen ezek is hozzátartoznak az elmúlt idők történéseihez.
Erről fontos lenne beszélni, hogy mennyi családi legenda, mennyi történet van ebben a könyvben, másrészt pedig, hogy mi indította őt el ezen a pályán.
Hát a Samsula család gyakorlatilag több generációra visszamenőleg katona család volt, hogy így mondjuk. A család dédapámmal került Magyarországra, dédapám egy magyarországi lányt vett feleségül, így került Magyarország, és a család, ahogy a könyvben fogalmaztuk, meggyökeresedett Magyarországon. A nagyapámnak már nagyon erős magyarság tudata volt, a katonaságnál abban az időben nem volt egy pozitív dolog, hiszen a császári hadseregben a nemzetiségnek gyakorlatilag nem volt jelentősége. Valaki ezt túlhangsúlyozta, azt zokon szokták venni. Ugye a írók, akik hadtörténészek, ők a hadtörténeti részét kutatták, és nagyon alaposan, mert rendkívül jól dokumentált leírás. Tehát nincs benne semmi olyan, amit úgy beleképzelünk, belemesélünk, hanem csak az, amit az adatok, a fönnmaradt információk adtak. A családi legendárium az nagyon kevés része terjedt ki, mert én nem ismertem nagyapámat, hiszen 13 éve születésem előtt meghalt, és hát a kommunizmus ide alatt nem volt igen szokásos, meg nem volt tanácsos ilyen dolgokkal előjönni, vagy ezzel traktálni a családot. Úgyhogy nagyon kevés emlékem és információ maradt, ami maradt, azt persze a könyvbe beletettük, de még egyszer mondom, a könyv nem családi emlékezet, hanem hadtörténeti adatokon alapuló életrajz.
Lebilincselő a könyv olyan szempontból, hogy egyszerűen az ember szinte ott van ezekkel a katonákkal, levéltári anyagok voltak, amelyekből dolgozott, és az ember nem gondolná, hogy mégis ennyire kézefoghatóvá tudja tenni ezt az időszakot.
Valóban a levéltári anyagok azok kicsit szárazabbak általában, mert néha ott is lehet találni érdekes történeteket. Az érdekesebb sztorik, azok általában az úgynevezett ezred történetekből kerültek bele. Ezek a két világháború között kiadott könyvek, amik egy-egy gyalogezrednek a történetét mesélik el rövidebb, hosszabb terjedelemben. Ilyen szempontból szerencsések voltunk, hogy itt ugye a gyaloghadosztályt az négy gyalogezred alkotta, és itt igazából háromnak van nyomtatott ezred története, bár igazából mondjuk ebből csak az egyik olyan, ami igazán terjedelmes. A negyediknek is van kéziratos verzióban, tehát hogy ilyen szempontból elég gazdag irodalom volt, és ugye amikor ezeket írták, akkor még éltek, akik részt vettek a háborúban, és bizonyos történeteket azért beleírtak ezekbe az ezred történetekbe, amik a hivatalos iratokban nincsenek benne.
De például mi az, ami nincs a hivatalos iratokban, hogy milyen viszonyok között teltek a napjaik, vagy milyen volt egy visszavonulás?
Különböző helyekről vannak összeszedve, igen, ezek az érdekes dolgok. Ezekben általában ilyen személyes leírások találhatók az ezred történetekben, ilyenek például a vonatcsapatok, vagy az egész csapatok, amikor összekeverednek például egy visszavonulás alkalmával, iszonyú káosz keletkezik, ezt ott elég szemléletesen leírja egy korabeli szemtanú, de számtalan ilyen kisebb sztori is van. Nekem az egyik leszabadított kedvencem, amikor valahol még a háború elején nyomulnak előre, hadosztályoknak meghatározott sávjuk van, amiben előre haladnak, a 41-esektől jobbra van egy német hadosztály, van egy kisebb falu, vagy kisváros, ahol van egy sörfőzde, ami a 41. hadosztály vonalába esik, de mégis valahogy a németek érnek oda előbb, és mire a 41-esek odaérnek, már csak alig néhány hordót tudnak rekvirálni a sörfőzde készletéből. De például az is egy érdekes történet, ami rávilágít a parancs továbbítás nehézségeire, amikor rádión továbbítanak egy német nyelvi parancsot a magyar gyaloghadosztálynak, és eleve a vétel elég nehézkes, akkor a telefonisták nem nagyon beszélnek németül, és igazából amit rögzítenek, vagy vesznek parancsot, hát azt nem nagyon lehet kisebilazálni, hogy mit akarnak ott. Ezért végül Samsa tábornok még a parancsvételek közben már látja, hogy ebből már nem nagyon lesz megbízható információ, ezért elküldi egy parancsőrtisztjét, hogy ugyan már hozzon egy írásos változatot ebből, amit értelmezni tudnak.
Igen, azért a többnyelvűség a monarchia hadseregében azért hétköznapi jelenség volt, és bármennyire komolyan vették a német nyelv elsajátítását, hát azért az alföldi magyar bakáktól, de még az alföldi magyar tartalékos tisztektől is nagyon nehéz volt elvárni, hogy németül perfekt beszéljenek. Nagyon sok ilyen történet keringett még a köznyelvbe is a különböző harcéri eseményekről, de talán a legborzalmasabb, amit a könyvben le van írva, a kárpáti harcok története, ahol szinte leírhatatlan szenvedések között a sebesültek megfagytak, mert nem tudták visszaszállítani őket, iszonyú hideg volt, hóba, és ott kellett harcolni, sőt, támadni a monarchia csapatainak, ami egy többszörösen túlerőben lévő orosz hadsereggel szembe eleve kudarcra volt ítélve, de hogy föltartsák az orosz előrenyomulás, nem volt semmiféle áldozat túl drága, és tömegével pusztultak ott a katonák, a magyarok, az osztrákok, a csehek, a horvátok, amit éppen oda tudtak vinni alakulatot, és ennek tulajdonképpen a kárpáti harcnak a története a magyar hadtörténetben sincs igazán feldolgozva, és oda iszonyú áldozat volt, mennyi ember halt meg. Hát kiderült, hogy például a lovak elpusztultak, mert nem tudtak nekik szalmát és takarmányt szállítani. A ló elpusztul, akkor nem tud mozdulni a hadsereg, nem tudják kiszállítani a lőszert, nem tudják vontatni az ágyukat, tehát gyakorlatilag ott a mély hóban, Kárpátokban, mínusz sok fokban a magyar hadosztályok nagy része felmorzsolódott. Nagyon jól le van írva, és hála és köszönet az íróknak, akik ezt szépen előásták és kisilabizálták különböző levéltári anyagokból, de ez legyen egyszer, és mint egy tanulság azra, hogy a magyar katonák, a magyar hadsereg, a monarchia hadsereg mondjuk így, hősiességének a bizonyítéka és tanulság arra, hogy sose szabad nekünk más nemzetek hadseregébe betagozódni. Mert mindig mi húzzuk a rövidebbet. Mi pusztulunk, mert magyar az olyan, hogyha a parancsot kap támadni, akkor támad, és a magyar katonák tömegével pusztultak el ezen a kárpáti harcokon, abban a tudatban az ország határát védik, és tényleg az volt, mert védték az ország határát. Megdöbbentő. Nagyon impozáns a olasz fronton lévő helytállás is, hiszen a olasz hadsereg technikailag jelentős fölényben volt, mivel a monarchia ugye három fronton harcolt, Olaszországban, Oroszországban és a Balkánon. A monarchia ipari háttere nem tudta mind a három frontot kellően kiszolgálni, ezért a monarchia hadsereg az olasz fronton mindig lőszerhiánnyal, fegyverhiánnyal, tűzérséghiánnyal küzdött, repülőkre nem is beszélve. És ennek ellenére 11 csatába föl tudták tartani az olasz hadsereget. Pedig azt már megerősítették francia-angol csapatokkal, sőt a végén már amerikai repülőalakulatok voltak, hogy biztosítsák a teljes légifölényt. És ennek ellenére ez az úgynevezett beteg állam, amire azt mondták a monarchia, hogy Európa beteg állama 4 évig harcolt, mint mondtam, 3 fronton, és gyakorlatilag az összeomlás a katonáinkat mindegy külföldön érte. Tehát nem katonailag vertek meg minket, hanem gazdaságilag.
Történész szemmel például ez a hősiesség, amit mi annak nevezünk, ez rátermettség volt, önfeláldozó képesség, vagy a katonai vezetők jó helyzet felismerése?
Azt gondolom, hogy elsősorban a kötelességtudat és a hazaszeretet tartotta ott a katonákat. Az akkori társadalomban, az akkori emberekben ez sokkal jobban benne volt. Ez nem csak egy fogalom volt, hanem tényleg úgy gondolták, hogyha császár vagy király ugye azt parancsolja, hogy harcolni kell, akkor harcolni kell. Nyilván ugye az elején mindenki úgy gondolta, hogy ez sokkal hamarabb véget ér, de hát aztán utána végigcsinálták, ameddig lehetett, néha egészen elképesztő körülmények közt is. Az elején általában ellátási problémák voltak, például amikor előre törésnél az volt a probléma legtöbbször, hogy lemaradtak a mozgókonyhák, nem volt élelem, A visszavonulásnál általában az volt a probléma, hogy akkor meg elveszett a trén, tehát hogy amin az élelmiszert szállították. Utána a Kárpáti csatát már említett Samsula György, ahol tényleg elképesztő időjárási körülmények között és minimális téli felszereléssel álltak helyt. Utána kicsit javultak az állapotok, de aztán hát ugye az olasz fronton meg utána tényleg mindenből egyre nagyobb hiány volt, és mégis kitartottak egészen a végéig. Nyilván a felbomlás az már elkezdődött 18 második felében, de a 41. hadosztály alakulatai ilyen szempontból egész jól tartották magukat a legvégsőkig, és végül, ha jól emlékszem, ők fegyverrel...
Zászló alatt jöttek haza, igen.
Jöttek haza, tehát hogy igazából tényleg a legvégsőkig kitartottak.
A háború után a nagyapám nem akart már szolgálni. Úgy érezte, hogy a monarchiának vége van, az ő élet ebbe a keretbe zajlott, ebbe tartozott, az új körülmények között nem ismerte ki magát. Hortit ő rangsorban megelőzte, tehát magasabb rangú volt, mint a Horthy. Ennek ellenére úgy vélte, hogy Horthy vezette nemzeti hadsereg, az az erő, amelyik Magyarországot biztosítani tudja, de ő már nem kívánt ebbe részt venni. Amikor a IV. Károly királynak hazatérési kísérlete volt, akkor megkeresték a tábornokot, hogy csatlakozzon a király seregeihez, de már a küldönc, vagy az üzenet már akkor ért, amikor már a budaörsi csatába leverték a Károly király csapatait, de, és itt van egy ilyen visszaemlékezés a családból, az öreg tábornok azt mondta, hogy ő már lecsatolta a kardját, és még egyszer nem köti föl, tehát ő már nem akarta királyért se harcolni. Úgyhogy ő neki a pálya, és majdnem, hogy azt mondom, hogy az élete is befejeződött a monarchia szétesésével. Ő a monarchiának volt a katonája, és mikor a monarchia megszűnt, megszűnt a lételeme. 1931-ig nyugdíjas tábornokként élt, de se a politikába, se a katonaságba többé nem avatkozott bele.
Igen, érdekes olvasni, hogy a civil életben nem nagyon találta viszont a helyét.
Nem, hát aki 45 évig a császár kabátját hordja, akinek a napjait a szolgálati szabályzat előírásai szabályozzák, aki megszokta, hogy van egy jól bevált szubordináció, tehát egy rangsor és egy parancskiadási rend, az egy ilyen polgári civil létben nagyon nehezen tud 60 éves kora fölött beilleszkedni. Le is írta a könyv, hogy egyszerűen nem tudott civil módra öltözködni, tehát mindig, amikor kijönt a házból, a felesége megnézte, hogy rendesen föl van-e öltözve, nem tudta, hogy egy civil ember milyen alkalommal, milyen ruhát vesz föl. Meg volt a katonai szolgálati szabályzatban az öltözködési fejezet, ami előírta, hogy mikor mit kell viselni, kész. Tehát egy ennyire katona beállítottságú ember volt, de mondom, hát 16 éves kora óta egyen ruhát hordott, és hát ez nagyon nehéz később civil ruhára váltani.
Az ember, ahogy megismeri az ő életét, a házasságait, ugye fiatalon özvegyen maradt, és aztán újra nősült, gyerekei születtek, és aztán eltelik 4 év, amikor háborúban van, és nem megy haza, majd fogságba is esik. Szóval olyan érdekes, hogy az ember szeretné tudni, hogy az ő személyisége miként alakult a háborúban, vagy hogyan lett ilyen jó katonai vezető.
Ugye katonaság lévén mindenről készültek feljegyzések, voltak ilyen éves értékelésnek megfelelő iratok, és abban is gyakorlatilag ugyanezeket írják le, mind a háború előtt, mind a háború során ott, és általában a parancsnokai jó dandárparancsnoknak, illetve később jó hadosztályparancsnoknak tartják, és ezt le is írják, és ezt a kitüntetéseken keresztül is kinyilvánítják.
Én nem tudom, én biztos elfogult vagyok, de a katonai előmenetel, a beosztásai arra engednek következtetni, hogy nagyra becsülték a képességét, elismerték, és karrierje az nagyon szépen alakult. Ebben biztos, hogy van bizonyos fokú véletlenszerűség, és mert minden ember életében vannak véletlenszerűség, de alapvetően ő egy jó katona volt. Kötelességtudó, hát jellemző az ugye, hogy a 4 háborús év alatt egyszer se ment beteg állományba, legtöbb tábornok azért megtette ezt, és 60 év fölött azért már meg is engedhető, hogy az ember 4 éven keresztül azért ne a fronton legyen. Vagy le van írva, hogy a Kárpátokba mint tábornok egy földkunyhóba volt a harcálláspontja, ami hát azért egy 60 év fölötti tábornoknak nem egy ideális állapot, egy koszos földkunyhóba lenni hetekig, hogy katonai közelébe legyen. Személyes példamutatás, amely a katonáknak, katonatiszteknek is iránymutató lehet.
Samsula Györggyel és a kötet egyik szerzőjével, Kajon Árpád történésszel beszélgettünk a Monarchia katonája, Samsula Rezső tábornok élete című könyvről. A másik szerző Suslik Ádám, a kötet pedig a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, ez volt a Könyvben utazom, rövidesen újabb ajánlóval jelentkezem. További kellemes rádiózást kívánok!